Üdvözlök mindenkit, én Herman Zsófia vagyok, festőművész, a Zero Művészeti Podcastnek az alapítója, ahol kortárs művészeti témákat feszegetünk. Mai vendégem Tertik Szilvia, képzőművész, saját festményét, a What is Art című alkotást fogjuk elemezni, aminek az az érdekessége, hogy egy 200x280 cm-es képen a művészet fogalmát feszeget és annak történetét. Üdvözöllek a csatornámon.
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. És köszönöm a meghívást.
Köszönöm, hogy eljöttél, és akkor bele is csapunk a lecsóba. Mi hozta az ötletét ennek a festménynek a megalkotására?
Hát igazából onnan indult ez az egész, hogy én olyan 2015-19 között elég sokat foglalkoztam a kortárs művészettel, de kifejezetten a kortárs művész világot szerettem volna egy kicsit feltérképezni, és ennek kapcsán elég sok művésszel találkoztam, a szénának a szereplőivel találkoztam, rengeteg előadást hallgattam, nagyon jó előadásokat ezektől a szereplőktől, és minél jobban, minél többet hallgattam ezeket, meg minél többet tudtam róla, annál több kérdés fogalmazódott meg bennem a kortárs művészvilággal kapcsolatban. És hát ezek a kérdések egy idő után annyira bennem voltak már, hogy igaz, hogy tudtam erre a kvázi hivatalos válaszokat időnként, de ugyanakkor bennem így a kis ördög azért időnként mindig megszólalt, és egy olyan kérdést föltettem, amit nem illik annyira föltenni így a kortárs művészvilágban, és akkor egy idő után ez odáig fajult, hogy hát mivel vizuális típus vagyok, tehát ezek úgy elkezdtek úgy bennem úgy megjelenni, hogy na most akkor hogyan lehetne ezeket a kérdéseket vizuálisan feldolgozni. És hát ez úgy egyre jobban kezdett kitisztulni, kikristályosodni bennem, és hát előbb-utóbb nem volt mese, tehát fogtam egy nagy vásznat, és hát elkezdtem kitalálni, hogy akkor hogyan tudnám ezeket a kérdéseket úgy vizuális módon megjelenteni vászon. És hát mivel ez egy nagy téma, azt gondoltam, hogy egyrészt ezt kicsiben nem lehet feldolgozni, tehát annyi kérdést vetett fel bennem ez a téma, hogy hát ezt nem tudtam, ezt csak nagyba tudtam elképzelni. És hát végül is innen indult az egész, hogy elkezdtem szépen lassan felépíteni ezt a képet, így a kérdéseim, meg a kételjeim, meg a kételjeimen keresztül.
Meg is mutatom nektek amúgy a festményt, ezt a Kacsuk Pétertől kaptam egy előző podcastben, hallgathatok vele beszélgetést. A What is Art című kiállításon látható is volt a teljes műalkotás, ugye erről a műről beszélünk. És ugye a kérdés, amiket felvet, hogy mi a művészet, ki számít művésznek, mi az érték a művészetben, ki dönti el, hogy mi az érték a művészetben, hogyan alakult a művészet, és akkor most ezt így próbáljuk egy kicsit átvenni, mert nagyon tudom, hogy nagyon hatalmas téma. Gondoltam, hogy egy ilyen is kell, hogy tudjuk, hogy mi ez a kortárs művészet egyáltalán.
Hát igazából azt tudom, hogy hol kezdjük, mert hogy nézzük onnan egyébként, hogy tulajdonképpen mit tekintenek ma az emberek művészetnek. Kezdjük akkor innen. Tehát, hogy egy nagyon egyszerű, ami nagyon szembetűnő dolog, hogyha tételezzük fel, mondjuk egy valaki elé oda tesznek, mondjuk egy ilyen klasszikus módon szépen megfestek, mondjuk egy balatoni tájképet, és mellé tesznek egy mai kortárs művet, akkor én azt gondolom, hogy az embereknek a 80%-a azt fogja mondani, hogy az a művészet, amit mondjuk egy szépen megfestett balatoni tájképen lát. Tehát az emberek többsége ezt választaná a művészetnek.
Igen.
És ennek valahol meg is van az alapja, hiszen az évek során nagyon-nagyon sokáig gyakorlatilag pont ez volt a művészet, tehát hogy a művészeknek az volt a dolguk, hogy minél a klasszikus művészetnek az volt a dolga, hogy minél realisztikusabban, minél jobban tudják ábrázolni azt a földesurat, a grófot, a környezetet, azt, ahol voltak, ahol éltek, és annál nagyobb volt az értéke a művésznek, hogyha minél inkább hasonlított ahhoz, nyilván az akkori kornak megfelelő tudás, festészeti tudás alapján, hogy ha minél jobban festő vagy hasonlított arra a grófra, hercegre, királyra, akit éppen ábrázolni akart. Tehát nagyon sokáig azért megvolt ennek, hogy mi a művészetnek a célja, meg mi a művészetnek a lényege, és így könnyebb volt meghatározni azt, hogy mit tekintünk művészetnek. Igen, ám, de aztán utána az 1840-es évek környékén, amikor bejött a fotózás, gyakorlatilag a fotó az átvette ezt a szerepet, hiszen a fotóval gyakorlatilag sokkal élesebben, szinte tűpontossággal lehetett ezeket a formákat, arányokat, arcokat, portékat megcsinálni, és innentől kezdve felmerült, hogy jó, de akkor innentől kezdve mi a művészeknek a dolga, tehát mi a célja egyáltalán a művészetnek, mert hogy akkor még ennyire fotorealisztikus pontossággal nyilván nem tudták ábrázolni. És akkor jött az, hogy jó, de akkor mi az én dolgom, mint művész? És akkor utána jött egy következő lépés, én azt gondolom, ez az 1900-as évek elején a Duchamp, aki gyakorlatilag borította ezt az egészet, mert azzal, hogy azt mondta, hogy minden tárgy lehet műtárgy, és minden művész lehet, vagy minden ember lehet művész, innentől kezdve gyakorlatilag kiengedte a palackot a szellemből, palackot, nem a szellemből a palackot.
Palackból a szellemet.
Köszönöm. Szóval úgy igen. És hát innentől kezdve egyszerűen nem lehetett úgy meghatározni, hogy mit tekintünk művészetnek, mint korábban. És ráadásul ezek a klasszikus értékek, amik a művészetre jellemzők voltak, ezek innentől kezdve borultak. És ezért egy nagy kérdés ma, hogy gyakorlatilag mit tekintünk művészetnek. Tehát művészetnek tekintjük azt például, hogyha valaki például mondjuk egy dizájntárnyat megtervez, és annak megcsinálja, hogy ugyanúgy alkotó folyamat, ugyanúgy alkotó tevékenység, de azt művészetnek tekintjük? Vagy azt, aki ezt megcsinálja, azt művésznek tekintjük? Vagy mitől lesz művész egy művész? Vagy mitől lesz elismert művész egy művész? Tehát attól, hogy csinál valamit, és attól függ az ő művészi értéke, hogy most hol mutatjuk be például. Tehát, hogyha mondjuk egy akármilyen alkotást látsz, itt a példát abban a leírásban szoktam is mondani, hogyha mondjuk egy preparált szápát meglátsz egy valamilyen kirakatban, akkor azt úgy jó, megnézed, elmész mellette. De hogyha ugyanilyen preparált szápát a világ egyik legnagyobb londoni múzeumában látod meg, akkor ott már teljesen más az értéke. Tehát mitől függ egy műnek az értéke? Attól, hogy mi az, amit létrehozott az adott ember vagy művész, most úgy direkt mondom, hogy ember, mert hogy mi tudjuk Duchamptól, tehát bárki lehet művész. Tehát, hogy attól függ, vagy attól, hogy hol helyezik el, tehát, vagy hogy milyen kontextusban van. Tehát mitől függ mondjuk egy, mert nyilván azt határozza meg, hogy ezt művésznek tekinthető, vagy művészetnek tekinthető, vagy nem. És hát rengeteg ilyen kérdés van, ami vagy ugyanígy a művészetnél. Tehát Picasso is azt mondta, hogy minden gyerek művész. És nagyon sok olyan műalkotás is van, amit, hogyha mondjuk egymás mellé teszünk, ez például pont itt a Martos Gábornak a könyvének az első két képe, igen, ahol két gyerekrajzszerű rajzot egymás mellé tesz, és az egyik az milliókat ér, a másik az pedig egy gyerekrajz. De ki dönti el, meg mitől függ ez, hogy most igen. Akkor ezt melyiknek tekintheted? És az egyszerű laikus ember, amire én azt gondolom, hogy így az emberek 80%-a az még mindig a klasszikus művészetet kedveli, és azt tekinti értéknek, és kb. 20%-a az, aki nyitni tud, vagy akar egyáltalán a kortárs művészvilág felé. Habár itt már azért kaptam olyan véleményeket, hogy nagyon optimista ez a 80-20-as szabály, mert volt, aki azt mondta, hogy szerinte csak 10%, sőt, hát nem olyan...
Szerintem Magyarországon optimista.
Igen, lehet, igen. És egyébként pont most olvastam Sam Havatoinek az egyik cikkébe, hogy ő ezt még inkább redukálná, tehát ő azt mondta, hogy szerinte 1% az, aki a lakosság, összlakosság 1% az, aki egyáltalán a kortárs művészet felé nyit. Tehát, hogy egyáltalán észreveszi, vagy értékeli a kortárs művészetet. És ha belegondolunk kicsit, azért ez sem annyira fura dolog, mert tehát én azt gondolom, hogy egy kortárs művészetbe abba el kell merülni. Tehát az nem olyan, hogy ránézek és megyek tovább. És ha megnézzük a mai világunkat, amikor egy telefonon pörgeted, és egy másodperc alatt eldöntöd, hogy most akkor ezt akarod nézni, vagy nem akarod, vagy érdekel, vagy nem érdekel. Tehát ennek megfelelően akár a festészetben az esztétikai festészet, tehát hogy az, ami ránézel, tetszik, nem tetszik, kész. Ha tetszik, eldöntötted, nem tetszik, nem tetszik. Viszont a kortárs, a valódi kortárs művészet, ami gondolatiságot kifejezni akar, üzenetet akar küldeni a nézőnek, abba bele kell merülni. Tehát ez nem lehet egy pillanat alatt, hogy ránézek, kész, tetszik, nem tetszik. Tehát az nem így kell fogadni. És az emberek túlnyomó többsége hozzászokott ez a nagyon gyors, nagyon pörgő élethez, és szerintem sokkal kevésbé hajlamosak arra, hogy időt szálljanak arra, hogy akár egy ilyen kortárs mű előtt megálljanak, és próbálják egyáltalán befogadni azt, amit ott látnak. És a másik pedig az, hogy hát még mindig a klasszikus, hogy az esztétikai látvány az, ami az emberek többségét még mindig azt fogja meg. És oké, és ezt, hogy tudjuk jól, hogy a kortárs művész az, ami a legkevésbé az esztétikára hajaz, tehát sokkal inkább az üzenetre, a gondolatiságra teszi a hangsúlyt, akár még az ilyen klasszikus festészet szabályok elhagyásával együtt. Tehát.
Bár szerintem nekünk is fontos az esztétikai élmény, csak egy egészen más szabályszerűségre építjük ennek a gondolati részét, meg azt se felejtsük el, hogy alapvetően mondjuk egy performance, egy konceptuális művész is, mondhatjuk, hogy egy előadó, tehát hogy számára is jó, fontos a jó brand kialakítása. Tehát, hogy talán csak inkább átalakult valami mássá. Én ezt így érzékelem, vagy így, így érzem. Amit a képre vissza szeretnék egy kicsit így térni, hogy például itt van egy ilyen hatalmas kordon így keresztbe, hogy ennek mi a jelentősége a festmény?
Igen, hát ennek több funkció van. Egyrészt az, hogy mivel elég nagy a kép, tehát egyrészt van egy ilyen tagolási része is, tehát ezzel a résszel, ezzel gyakorlatilag a képet egy kicsit tagoltam, hogy könnyebben befogadható legyen, mert sok minden van rajta, ez egyik. És a másik, ami viszont sokkal erőteljesebb jelentősége és üzenete, hogy gyakorlatilag én azt látom, hogy a művészethez nagyon nehéz közel kerülni. Tehát, hogyha elmész mondjuk egy múzeumba, ott is nagyon sokszor van az, hogy egy ilyen kordon van a képek előtt, hogy csak idáig mehetsz, és innen tovább nem. És gyakorlatilag, tehát ez kicsit olyan, hogy nagyon sokszor tálalják nekünk, hogy te figyelj ide, ez a művészet, amit mondjuk a múzeumokban látsz, de nem tudsz belépni mögé. Tehát nem tudsz részese lenni, nyilván a művészek igen, de az emberek többsége az kevésbé, de még a művészeknél sem. Tehát én azt látom, hogy annyira zárt, szoros közösségben működik akár ez a kortárs művészvilág, hogy nagyon-nagyon nehéz bekerülni. És ez a kordon
pedig... teljesen egyetértek, igen. Tehát, hogy engem például ez kifejezetten zavar. Hát magát a podcastot is azért alakítottam, hogy ne csak egymásnak alkossunk, hanem hogy ismerjék meg mások is, mert amúgy meg mindenkinek ad valójában.
Így van. És ezzel a kordonnal pont ezt szerettem volna kvázi szimbolizálni, hogy ami mögötte van, az egy zárt rész, ahol vannak, akik mozgatják a szálakat, vannak, akik szereplőik ennek a szcénának, ennek az zárt szcénának, de gyakorlatilag nem tudsz belépni, tehát nem tudsz annyira közel kerülni hozzá. És a képen is egyébként nagyon sok olyan utalás is van még rá, hogy amit csak akkor veszel észre, hogyha teljesen közel tudsz menni a képhez. Tehát például itt ezek a szálak, amik ilyen vékony damil szálak vannak átfűzve a képen végig, az is hol eltűnik, hol látszik, de ezt is csak az látja, aki kellően közel tud kerülni hozzá. És a mi alkotásoknál is olyan közel kell kerülni hozzá, ahhoz, hogy részese tudjál lenni, és az, amire nagyon sokan nem fektetnek időt, energiát. Tehát, hogy, és a kordonnak végül is ez a szerepe, hogy hát akárhogy is kicsit távol tart minket a játékértől.
Ez szimbolizálja. Hát de igen. Te pedig azt szeretnéd, hogy mégis csak jöjjenek közelebb.
Így van. De hát ez egy eléggé figyelemfelkeltő így ezzel a...
Igen.
Én azt gondolom, és hát amellett, hogy tagolja is három részre így a képet, ami a befogadást könnyebben segíti, amellett össze is köti, mert hogy ezzel gyakorlatilag a három részt, az egységet így össze is fogja. Tehát, hogy ennek a kordonnak ennek több szerepe van. Meg hát a kordon az olyan, hogy zárt terület. Tehát oda nem léphetsz be, nem tudsz belépni, úgyhogy...
Amit még én mindenképpen szeretnék így rákérdezni, nagyon mindig is nagyon érdekelt, hogy mi alapján választottad ezeket a művészeket, szerintem mindenkit ez érdekel. Tehát, hogy így nézzük meg, így középen, így hatalmas, nagyban, ugye, Kusaminek a jellegzetes pöttyös, vörös pöttyös munkáját láthatjátok, és hogy például, hogy miért ő került ugye középre, illetve hogy még kik jelennek meg, mert választottál ugye nem csak nemzetközi, hanem ugye magyar, sőt magyar szcénában jelenlévő művészeket, tehát azt sem mondanám, hogy külföldön ismertek lennének, de mégis ezeket választottál.
Így van, mondjuk ez a rész ez teljesen tudatos, hogy hazai és nemzetközi művészeket is választottam ennek a képnek az elkészítéséhez. Egyrészt azért, mert hogy hát nyilván ami nemzetközileg zajlik, az befolyásol minket is. Tehát, hogy hatással van ránk is, a magyar művészekre is, ami a nemzetközi művészvilágban zajlik. Ugyanakkor azt gondolom, hogy hát azért nálunk is számos olyan hazai művész van, aki kiemelkedő, vagy valamilyen szinten szerintem legalábbis értéket képvisel. És eleinte igazából nem is volt tudatos az a kérdésedre visszatérve, hogy mi alapján választom ki. Tehát eleinte annyira nem volt tudatos az, hogy pontosan kiket szeretnék belerakni ebbe az alkotásba, hanem inkább az volt bennem, hogy mi az, amit szeretnék megjeleníteni, amit közvetíteni szeretnék. És igazából ehhez jöttek azok a művészek, alkotók, akikről azt gondoltam, hogy valamelyik műve alkotása az úgy passzol ahhoz az üzenethez, amit szeretnék átadni. És az, az egész kép ez úgy alakult, hogy nyilván, de hát te is művész vagy, te is tudod, tehát hogy volt a fejemben valami, amit, hogy milyennek szeretnék, de ez menet közben alakult folyamatosan. Tehát, hogy fölkerült egy rész, és utána láttam, hogy igen, akkor ezt hogyan tudom innen tovább, mint egy építkezés, tehát hogy innen tovább építeni. És mindig úgy jöttek hozzá azok a művészek, akik azt a témát, azt az üzenetet, azt tudták képviselni, legalábbis az én gondolatiságom szerint. És akkor így szépen részekre épült fel a kép. És nagyon sok összefüggés van benne. Tehát például pont, hogy mondtad ezt a középső piros pöttyös részt, ez például nekem itt mindig a gyerekkoromat jutta, egy piros pöttyös labda jut az eszembe róla. Igen, és innentől közben már bejött ez a gyerekvonal, és hozzá kapcsolódott az, hogy eleve azt mondták, hogy minden gyermekművész Picasso, meg ez a gyermeki rajz, és amit az előbb mutattam itt, tehát akkor már bejött ez egy ilyen gyermeki vonal. És ez a gyermeki vonal, ez vitte tovább, hogy akkor akkor nézzük meg, hogy akár egy ilyen kis fa, egy ilyen gyermek, ez lehet-e művészet, vagy nem például. És akkor ez vitte tovább azt, hogy igen, akkor megint a gyermeki vonalat néztem, akkor itt bejött ez a gyermekfigura, akkor utána bejött a
ez Banksynek a műalkotása.
Igen, Banksynek a műalkotása, igen. Akkor bejött hozzá a Kate Herringnek a szintén, aki ilyen gyermekfigurákat használ, tehát ilyen nagyon leegyszerűsített gyermekfigurákat, és akkor gyakorlatilag így épült tovább a képnek ez a része. És akkor utána megint jött egy ilyen gondolatiság, ezek a láthatatlan kezek, amiket a pálya szélére tettem, és akik így rámutatnak arra, hogy na most ez a művészet, vagy ez a művészet. És akkor innen meg bejött a kézvonal. És akkor már olyanokat kerestem, ahol a kéz valami ilyen formában megjelenik, ami egyébként is egy nagyon fontos dolog, mert ugye hát az emberi válás, meg a művészeti, tehát hogy egyáltalán a barlangrajzokra, ha visszatérünk, ott is gyakorlatilag a kéz az, amivel történt, meg a kéz az üt, az ver, az simogat, az mindent csinál gyakorlatilag, és akkor gyakorlatilag így bejött ez a kézvonal is, hogy akkor olyan műveket kerestem, amiben a kéznek van valamilyen jelentősége. Tehát például Basquiatnak is gyakorlatilag egy olyan művét választottam ide, ahol a két kéznek jelentős szerepe van például. És akkor így épült szépen tovább, és akkor utána itt bevajott egy ilyen női vonal, ami először csak ilyen spontán volt, de utána meg már tudatossá tettem, mert hogy kicsit utal arra is, hogy a mai nőknek a helyzete, a szerepe, milyennek látjuk a nőket, milyen a szépség ideál régen, milyen volt most, akkor hogyan alakulnak itt a Borsi Flórának a fotójával gyakorlatilag a mai nőnek a szétszincáltsága, hogy aki az üzleti világban meg kell felelnie, a hétköznapokban meg kell felelnie, akkor minden formában, és gyakorlatilag ez itt szétszincálja a nőket, akkor hát ez nem véletlenül került Damien Hirstnek a cápájához, mert hogy nekem meg a cápa az valahol mindig a biznisz világot képviseli. Igen. És így ahogy itt szaggatja darabokra a Borsi Flóra féle. Jó, ez már nekem ilyen.
Tehát de nekem összeáll a kép, amit nekem, így mondasz.
Igen, tehát és akkor itt például jött egy női vonal.
Akkor... De például itt van Tereskova, ő például miért került le ide, hogyha ők itt vannak a nők?
Igen, hát egyszerűen azért, mert hogy itt szembeállítottam őt a gyermeki ártatlansággal. Tehát, hogy Krista pedig, tehát igazából tehát ezt, amit itt behoztam, ez így, amikor a saját testét használta gyakorlatilag a nőiességnek a egyfajta... Hát, tehát hogy a nőiességet ő hogyan látja, azt hozta be egy a saját testén keresztül, és hát ez szögesen ellentétben van ezzel a gyermeki ártatlansággal, amit ő képvisel. Uh-huh. És akkor ő azért került így gyakorlatilag így ide, de ez is ugyanez a női vonal például, tehát hogy ő a nőket hogyan ábrázolja. Vagy ugyanígy bejött például a férfi vonal, tehát ez a Herkules figura gyakorlatilag, aki hát egy félisten volt gyakorlatilag, tehát hogy akkor időszámításon kellett, itt most lehet, hogy tévedni fogok, hogy mikor készült ez, talán olyan 400 ide szántás előtt, 400-600-al, de ezt lehet, hogy tévedek. És akkor itt van egy másik istenség gyakorlatilag, Basquiatnak, akinek így korona van a tetején gyakorlatilag, feje tetején. Tehát ha megnézzük ezt a két ábrázolási módot, itt a félisten izmokkal mindennel együtt, és akkor a mostani időszakban pedig Basquiat részéről pedig hát egy ilyen típusú férfi ábrázolás. Tehát, hogy itt például ez is bejött, és ez sem volt akkor már így véletlen. Tehát gyakorlatilag így épült a kép, és folyamatosan jöttek be azok a dolgok, amik így adták egymásnak a labdát gyakorlatilag, hogy akkor most itt...
Jeff Koons-nak a gömbje ott van a...
Igen, igen. Hát mert hogy ő az, aki... Igen, igen. Hát meg ez a női gyakorlatilag Jeff Koons-nak a Vénusz ábrázolása, és akkor innen indul ez a női vonal. Uh-huh. Tehát, hogy még ez is így hozzátartozik, igen.
Meg hát a banán sem maradhatott le
a banán is így van. Hát az megint az, hogy mi a művészet. Tehát, hogyha egy banánt alapvetően megvásárolsz egy piacon, annak mennyi az értéke tulajdonképpen. De ha ez bekerül a Miami Art Basel-nek a falai közé, onnantól kezdve mennyiben változik az értéke. És hát tudjuk jól, hogy mennyiben változott, mert hogy azt hiszem 2019-ben, vagy mikor volt ez az esemény valahogy
körülbelül
így.
Körülbelül ott, igen, a Covid környékén
igen, igen,
történt,
igen. igen.
És emlékszem, hogy akkor még így fel is jött egy ilyen cikk azzal, hogy valaki levette a banánt igen, a falról, és megette. És hogy úristen, hogy ez egy megvásárolt műalkotás, mi legyen, de ugye a művész az adott hozzá utasításokat, igen, hogy hogyan kell felhasználni. Tehát, hogyha igen, bármi sérülés történik, vagy már rohad a banán, akkor ki lehet cserélni egy újra.
Így van, így van. Így van, és hát tulajdonképpen innentől megint megkérdezem, vagy megint egy kérdés lehet, és nyilván én nem adok válaszokat ebben a műben, tehát én csak a kérdéseket teszem fel, és mindenki megválaszolja saját magának. Pontosan azért, mert hogy más-más szereplők, más-más nézőpontok alapján tudják megválaszolni ezeket a kérdéseket. Tehát ezekre a kérdéseket én azt mondom, nem lehet exakt módon válaszokat adni, bármennyire szeretnénk, de nem lehet, mert hogy más szemszögből, más nézőpontból, más-más válaszok tudunk ráadni. És például itt is gyakorlatilag, tehát hogy ez a banán, ez most műalkotás, vagy műtárgy, vagy nem műtárgy. Hogyha egy banánt nézünk, az lehet műalkotás, és akkor már felmerül a következő kérdés, hogy akkor gyakorlatilag egy művész, mennyire fontos az, hogy te létrehozol valamit, alkotsz valamit, tehát hogy maga az alkotás, az mennyire fontos, meg tényleg csak a gondolatiság fontos ma már. Hogy tényleg számít-e az, hogy arra a vászonra, vagy nem tudom, vagy mit hozol létre manuálisan, vagy önmagában már a gondolatiság az elég ahhoz, hogy mi alkotásnak tekintsük, vagy művészetnek tekintsük. És vajon ez meddig tud elmenni? Meddig tud elfajulni? Tehát, hogy...
Igen, amúgy még Ágnes Dénes is megvan igen, itt, be van igen, itt mutatva. Ő külön van rakva ugye a nőművészektől, gondolom, mert uh-huh, egy másik kategóriában uh-huh, említed meg, és jól látom, az Felgósi László.
Igen.
Még amúgy még egy másik kérdésem van, hogy itt kacsingat össze-vissza a szék.
Igen.
A szék, ugye a banán is egy székre van
igen,
téve.
Igen.
És... mit keresnek a székek a képen?
Hát igen, hát akik úgy picit már úgy ismerik a munkásságomat, azt tudják jól, hogy én ilyen a székek megszállottja vagyok, tehát a székek őrültje vagyok. És ami azt jelenti, hogy az elmúlt körülbelül 10-12 évben gyakorlatilag minden munkámon valamilyen formában a székek megjelennek. Na most ez, hogy székeket festek, ez önmagában bárkinek eddig mondtam, azt mondta, hogy hát ez annyira nem izgalmas dolog, tehát most székeket fest, és akkor mi van? Viszont én ezeket a székeket, ezeket teljes más-más kontextusban használom, és ezektől teljesen más üzenete van az adott munkáimnak. Tehát például a székekkel akár ilyen alapvető társadalmi kérdéseket tudok megfogalmazni, vagy emberi kérdéseket, érzelmeket, karaktereket ki tudok fejezni csak székekkel. Tehát, hogy, és amikor erre rájöttem, akkor már így bekattant nálam ez a dolog, és azóta is ezek a székmánia ez tovább folytatódik nálam. És hát nyilván azért jelenik meg ezen a képen is, mert hogy hát azért tehát magamat is azért szerettem volna valahogy belehelyezni ebbe a művész világba. És egy picit még, egy kicsit visszatérve még a képre, meg a székek kapcsán, tehát hogy itt az elején gyakorlatilag itt még úgy használtam a székeket, úgy hegyeztem el, ahogy klasszikus értelemben a festészet, tehát hogy ilyen vászonra felfestve gyakorlatilag, és hogy haladunk így jobbra, így gyakorlatilag a mai kortárs művészetnek megfelelően egyre inkább kilépek a 2D-ből 3D-be, mert hogy ez is jellemző már a mai művészekre, hogy nem csak sheetban gondolkoznak, hanem mindenféle másban. Itt most belevehetnénk mondjuk az ilyen multimédiás technikai eszközöket is, hát azt itt nem tudtam megjelenteni, de az, hogy kilépünk a sheetból, és egyre több rétegűen próbáljuk megmutatni azt a gondolatiságot, amit szeretnénk, szerintem ez a mai kortárs művészete nagyon igaz. És ezért van az, hogy itt a kép második részében például az árt felirat, az is már ilyen 3D-s megjelenésben van, tehát kilép a síkból, és a székeket is gyakorlatilag itt már ilyen kisebb, ilyen ekkora kis valós székekkel jelenítem meg. Tehát a kérdésre visszatérve, tehát a székek azok miattam vannak benne így egyszerűen, mert hogy nem bírok
rajta
létezni.
Rajta hagyod a nyomodat a képen.
Nem bírok létezni.
Ezek mindig amúgy nagyon izgalmas úgyhogy... dolgok, hogy hogyan, milyen kreatív módon jelenik meg a művész a saját műalkotásán, hogyan hagyja rajta a nyomát.
Így van, így
hogy
van,
mindenki
így van.
Tudja, hogy ez az ő műalkotása.
Igen, igen.
Megérni
igen.
egy misét.
Igen, úgyhogy...
meg hát el is indítottad, ja. ugye, ezt igen, is megmutatom igen. azért, hogy láthatjátok, hogy ebben a szék témában már mennyi kép is kész?
Hát most 22-23-mal vagyok készen, és ez egy 50 darabos sorozat lesz.
Tehát, hogy még nincsen készen a teljes sorozat, hogy már láthatunk benne jó pár ismert
művészt.
Székportrét. Igen, székportrét, nagyon igen, jó ez a szó.
Igen, igen, igen.
És
igen, hát ez is tulajdonképpen ennek a Vatizártnak a folytatása, mert továbbra is a kortárs művészettel foglalkozok, csak itt már nem általánosságokban, hanem itt már a művészekre kihegyezve. És ez a sorozat is csak nagyon röviden, mert hogy tudom, hogy most ez a téma, de hogy igazából ez is onnan jött, hogy azt láttam, hogy így foglalkoztam a kortárs művészettel, hogy annyi féle módon tudják megjelenteni a művészek a saját gondolatiságukat, tehát olyan világokat hoznak létre, és mindegyik jó. Tehát önmagában nagyon sok nagyon jó művészünk van, és mégis mindegyik más-más módon reflektál a környezetére, a világra, ami körbeveszi, és más-más módon mutatja meg önmagát. És igazából ez volt az, ami arra ösztönzött, arra sarkalt, hogy hát összekombinálva a székkel, mert hogy hát mint tudjuk, székmániás vagyok, hogy elkezdtem megnézni azt, hogy ezeknek a általam tisztelt, nagyra becsült művészeknek a saját székeit kezdtem megfesteni úgy, hogy ők saját maguk is benne legyenek. Most nyilván nem úgy, hogy na akkor lefestettem a székét, hanem úgy, hogy hát előtte azért próbáltam minél jobban megismerni az adott művészt, akkor tudtam, találkoztam vele, elmentem a műtermébe, az összes cikket, mindent, interjút megnézek róla, tehát azért ugye eléggé körbejárom azt az adott művészt, és akkor utána az, ami ebből így leszűrődik nekem, abból készítem a szék portréját, úgyhogy az ő saját széke, ami dokumentáltan hozzá köthető szék, tehát vagy azon dolgozik, vagy azon alkot, vagy személyes családi örökségként hozzátartozik, hogy az a szék van a központi eleme az alkotásnak, a festménynek, és arra ráépítem azokat az információkat, amit begyűjtöttem, azokból készítek egy olyan kompozíciót, amiben, hogyha ránézel, és ismered a művészt, akkor rögtön meg tudod mondani, hogy hú, ez az ő széke. És hát ebből készítek most egy ilyen 50 darabos sorozatot, amire azt gondolom, hogy ez már egy ilyen átfogó képet tud arról mutatni, hogy akkor hogy néz ki a mai kortárs művészet. És itt is ugyanez, hogy nem csak hazaiakat, hanem nemzetközi művészeket is bevonok ebben, mert hogy nemzetközi ismert művészeket, mert hogy azt gondolom, hogy itt azért a kölcsönhatás megvan. Illetve hát inkább ők hatnak ránk nyilván, de ahhoz, hogyha azt szeretné megnézni, hogy milyen a mai kortárs művészet, ahhoz nem lehet kihagyni a nemzetközieket sem. Úgyhogy hát röviden csak így erről, tehát ez megint csak a székvonalnak a továbbitele, meg a kortárs művészetnek a továbbitele gyakorlatilag, úgyhogy...
Na, hát kíváncsian várjuk a teljes sorozatot, és reméljük, hogy hamarosan be is fogod magad mutatni majd egy kiállításom.
Hát én igen, mindenképpen keretén. Szeretném, nyilván így van, úgyhogy így van. Ez egy nagyon változatos anyag, és én ezt nagyon szeretem. Tehát sokan kérdezték tőlem, mert hogy tudod, a művészekre többnél azt szokták mondani, hogy jó, na de hogy egy stílus, amiből felismernek. de én meg nem ez vagyok. Tehát, hogy most én nem akarok egy stílust, amikor én szeretem ezt a fajta változatosságot, meg élvezem azt, hogy megismerek művészeket. Tehát én egy kicsit más csinálok, aztán majd az utókor eldönti, hogy ez jó vagy nem jó.
Nem is így gondolom, hogy egy stílust követelnek, uh-huh. meg inkább, hogy ugye egy ilyen saját mitológiát építsünk föl, uh-huh. és akkor az lehet a stílus, a téma is, a közös.
Igaz, ez igaz.
Tehát, hogy bármi megtalálhatod a magadnak valót, megfelelőt, amiről azt mondom, hogy úristen, ez te vagy.
Így van.
Kérdés nincsen, hogy...
Na hát ebbe is olyan művészeket válogatok be. Nyilván ez egy szubjektív válogatás, hogy ki fog bekerülni. Volt már olyan, aki kérdezte, hogy ő igen, miért másik, miért nem. De nyilván ezért mondom, hogy ez egy szubjektív válogatás. De nyilván az itt is olyanokat próbálok betenni ebbe a sorozatba, akikről én azt gondolom, hogy valamilyen szinten karakteresek, meghatározóak, mai kortárs világban meghatározóak, és számomra is jelentenek valamit. Tehát vagy azért, mert hogy nagyon tudok velük azonosulni, vagy azért, mert annyira távol áll tőlem, hogy innentől kezdve kíváncsi vagyok rá, hogy akkor mégis mitől, vagy miért, vagy mit csinál. Tehát, hogy, és ezek alapján válogatom be a művészeket.
Igen, tehát ez nem egy ítélet.
Nem, abszolút nem.
Nem hát nyilván,
igen, meg a másik nagyon fontos szempont ennél a sorozatnál, hogy próbálok különböző stílusokat, típusokat meghatározni. Mm. Tehát, hogy mit tudom én, például a geometria absztraktból is kiemelek valakit, akiről azt gondolom, hogy valamilyen szinten hozzám közel áll, vagy nem áll közel, tehát ez a két dolog, de hogy akik tényleg olyan karakteresek, és akkor egyet-egyet kiemelni. Ebből, tehát hogy tényleg egy ilyen átfogó képet tudjak mutatni arról, hogy milyen sokszínű ez a mai kortárs világ, és hogy mindegyik jó a maga nemében. Tehát, hogy próbálok olyanokat beemelni ebbe a sorozatba.
Nehéz lehet amúgy 50-et kiválasztani, főleg, hogy világszinten nézik a dolgot.
Igen, nem könnyű. Hát nyilván vannak olyanok, akiket nem ismerek, de jó lenne beemelni. De hát az én se ismerhetek mindenkit. Tehát mondjuk...
Kapcsolatépítésre is kiváló.
ez így igaz egyébként. Hát jó pár művészt úgy megismertem kicsit közelebbről, és örültem is neki, akikkel így foglalkoztam így a sorozatba. Aztán volt olyan is, aki utólag láttam meg, hogy mi lett a Székportai, mert nem találkoztam vele még addig, csak interjúkat meg egyébből, és utólag is nagyon tetszett neki, és hát sőt, hát volt, aki meghívott utána magához, hogy hát akkor jöjjünk már egy kávéra, beszélgessünk, mert hogy tetszik neki, amit csináltam, úgyhogy meg hát vannak már olyanok is, hogy most már művészek kérik, hogy keresnek meg, hogy vegyem be a sorozatba, de hát majd meglátjuk. Úgyhogy igen, úgyhogy ez a következő ilyen nagy projektem, nagy témám, és hát ez ugyanúgy viszi tovább a székvonalat, ugyanúgy viszi tovább a kortárs művészvonalat, kortárs művészvilágnak a megismerése, felfedezése, és hát remélem, hogy tényleg egy jó ütős sorozat lesz belőle, úgyhogy én legalábbis ezen vagyok, úgyhogy.
Szuper! Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, én lezárom a beszélgetést, elérhetőségeit Szilvinek bele fogom rakni majd a videó alá, és akkor rá tudtok kattintani a munkáira. A székek is szerintem ott fent vannak,
igen,
a honlapodon,
igen,
és meg
igen.
tudjátok nézni. Arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen most már ez az új felület, ahol az új podcasteket hallgathatjátok velem, és szeretném, hogyha itt is építenénk egy nagyszerű közösséget. Sziasztok!
Köszönöm szépen. Köszönöm, Zsófi. Sziasztok.